Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Ebben a műsorban én úgy tervezem, hogy a főbb témáinkhoz kapcsolódóan majd könyvekről is szó esik. Mivel az egyik legfontosabb kérdés, hogy a mesterséges intelligencia miként hat az emberi kreativitásra, illetve hogy valaha lehet-e olyan kreatív az AI, mint az ember, ezért azt gondoltam, nem hagyhatjuk ki az alapokat. Biztosan nagyon sok hallgatónak ismerős lesz az, amiről beszélgetünk a mai vendégemmel, de szerintem lesznek, akik számára sok új információ hangzik majd el. A mai adáshoz az AI a mindennapokban című könyvet vettem alapul, és az egyik szerzőt hívtam meg, ő Klaus Melinda, közösségi média specialista és marketing szakember, aki folyamatosan foglalkozik a digitális trendekkel. A könyvet azzal a biztatással indítják, hogy a te dolgod nem az, hogy félj az AI-tól, hanem hogy te legyél a főnöke. De mindabból, amit leírtak, kiderül, hogy ehhez bizony jó sokat kell tanulni. Ezért is kezdem azzal az interjút most, hogy valójában tájékoztatásként vagy figyelmeztetésként írták meg ezt a könyvet.
Nagyon jó a kérdés. Én úgy szeretek mindig könyvet írni, hogy benne van a negatív oldal, és benne vannak a veszélyek a lehetőségek mellett. Nagyon fontos, hogy az emberek sajnos a veszélyeket csak akkor veszik észre, amikor már megtörtént a baj. Tehát maga a könyvet úgy kell megírni, én azt vettem észre, és ez szörnyű kimondani egyébként, és fájó kimondani, hogy eladható legyen, hogy a pozitívumokra, a lehetőségekre, azokra fókuszálunk, hogy hogyan tudsz több pénzt keresni, egyszerűsíteni az életedet, rugalmasabbá tenni, stb. Stb. És mellékesen azért oda finoman becsúsztatjuk ezt is, hogy de hogy csináld, meddig vannak a lehetőségek, honnan kezdődnek a veszélyek, hogy legyél okos, hogy ne add át a döntési lehetőséget mindenben az AI-nak, tehát hogy sok összetevője van ennek.
Azért majdnem minden fejezetnél ott van a kockázat, tehát hogyha összességében nézzük, hogyha az ember az életét rábízza a mesterséges intelligenciára, akkor nagyon torz világképe lehet, és nagyon megváltozhat a személyisége is, nem? Már csak hogyha azt nézzük, hogy nagyon sokan valamiféle ilyen érzelmi kapcsolatot alakítanak ki az AI-jal, ami igen, számomra teljesen megdöbbentő volt. Én olvastam erről cikkeket, de ezt nem hittem, hogy ez ennyire komoly.
Igen. Hát alapvetően a legnagyobb probléma ott van, hogy az AI az mintatanulással tanul, és ezt nagyon sokan nem tudják, hogy ez mit jelent, hogy nem az egész internetet pásztázza át, hanem a leggyakrabban használt dolgokat. És ugye miket használunk, amit mostanában használunk, tehát a 10 évvel ezelőtti adat az nem adat számára, mert azt nem használjuk mostanában. És pont emiatt az életnek egy bizonyos szeletét mutatja meg. És amikor valaki elkezd ráfüggni, hogy személyes dolgokat megoszt és támogató közekként veszi igénybe az AI-t, akkor pontosan ebből a mintatanulásból kifolyólag nem is fog vele vitatkozni, nem is fogja a teljes valóságot megmutatni, hanem pont amiatt, hogy hosszú távon használja valaki a felületet, emiatt elsőre támogatólag, legalábbis úgy tűnik, hogy támogatólag lép fel, de pont abban van a kutya elásva, hogy ez a támogatás igazándiból csak időhúzás, hogy velünk ért egyet, mert hogyha ellent mondana, akkor azt mondjuk, hogy hát veled nem beszélgetek tovább, mint egy átlag emberrel is, mert hogy a vita kultúra közben ugye eltűnt szinte az emberiségből, és emiatt egyre támogatóbb lesz akár a hülyeségünkben is, vagy akár a önsorsrontásban, akár öngyilkosságra, rábeszélésben, mert sajnos erre is volt példa, és ami a legrosszabb, hogy most már ugye plusz kérdéseket is feltesz, ami első körben jó, mert mélyíti az információt, szélesebbé teszi látszólag, de pont ezzel oda is köt minket, hogy na még kérdez. És hogyha nincs ott a tudatos figyelem, hogy igazándiból ezek a kérdések már egy idő után nem mélyítik az információt, hanem majdnem ilyen körkörös lesz a válaszadás, akkor az ember nem veszi észre, hogy elment a napja is ezekkel a beszélgetésekkel, illetve, hogy egyre többször rábízza magát az AI-ra, mert hogy az önbizalmát nagyon szépen elkezdi leépíteni, hogy mindent az AI-tól kérdez meg. A legapróbb dolgokban is megkérdezi, és ugye mivel a következő kérdést is érdekesnek gondolja a felhasználó, emiatt azt is igénybe veszi, és egyre több olyan apróságban is már rákérdez dolgokra, amit egyébként önkéntesen, régebben, akár fél évvel ezelőtt még magától el tudott volna dönteni.
Ugye minden fejezetnél van feladat, vagy javaslat, hogy próbáld ki ezt, próbáld ki azt, adj egy ilyen promptot, és akkor nézd meg, hogy mit válaszol. Ez miben segít? Tehát akár a kockázatok fölmérésében, vagy realizálásában is.
Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a prompt javaslatokat úgy írtuk meg, hogy vannak benne olyan promptok, amik tényleg a gyakorlati életben használható dolgok, hogy feladatot, életet egyszerűsítsünk, munkarutin, kreativitás sarkaljunk, stb. De nagyon fontos az, hogy felismerjük az AI-nak a korlátait. Tehát direkt vannak benne például olyan feladatok, hogy ismerjük fel, hogy a ChatGPT miben jó, a Gemini miben jó, és akkor ugyanazt a promptot, hogyha megcsináltatjuk egyikkel másikkal, melyik miben erős, miben halucinál például az egyik, miben a másik mond hamisabb információkat. Tehát, hogy ezeket a különbségeket és a határokat is meg tudjuk nézni az eszközök esetében, hiszen ezzel tudjuk magunkat védeni, hogy nem minden döntésünket adjuk át az AI-nak, mert hogy felismerjük ezáltal, hogy hát azért nem tökéletes egyik szoftver sem.
Én gondoltam, hogy megkérdezlek mindenképpen, hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy felismerjük. Mert hogy ez borzasztóan kényelmes, és nagyon csábító, és nagyon biztonságos is tűnik, főleg ebben az irdatlan mennyiségű impulzusban, ami így ránk ömlik a netről, akár az internetről, vagy a social felületekről. Szóval, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember megtanulja ezt így korrekt módon használni?
Szerintem alapvetően a döntés. Tehát az, hogy hiába ad valamilyen választ az AI, a 100%-ban soha nem fogja adjuk el. Egyik legfontosabb kérdés, bármilyen választ kapunk, kérdezzünk vissza, hogy de biztosan? Ugyanis az AI pont, amiatt, hogy úgy van beprogramozva, hogy először nekünk ad igazat, erre a kérdésre, hogy de biztosan, nagyon gyakran pont a kontraválasz fogja megadni, hogy jaj, igen, igazad van, mert hogy ez. És akkor pont az ellentétes oldalt mutatja meg. Na és onnantól van az, hogy akkor elgondolkodhatunk, hogy akkor az első válasza, vagy a második válasza volt igaz, vagy ne adj Isten egyik sem, mert valahol középen van az igazi megoldás. És ez a fontos, mert sajnos már most tapasztalható egyébként vállalatvezetők, cégvezetők esetében, hogy nagyon sok munkát az AI-ra bíznak, nem csak social media posztok írását, képek készítését, hanem már többször találkoztam sajnos azzal a jelenséggel, hogy az ügyvezetést és a vállalat irányítási dolgokat is az AI-ra bízza, és hiába mondja a szakértő, hogy hát ez a gyakorlatban nem így van, hát nem az AI meg a ChatGPT ezt mondta, akkor már pedig ebbe az irányba megyünk. És sajnos a statisztikák egyre romlanak ezeknél az oldalaknál, ezeknél a cégeknél, pont a mintatanulás miatt, mert hogy megint csak ugye nem a teljes világot szedi be információként a rendszer, hanem a leggyakrabban használ dolgokat. Csak hogy a social media felületek, az online felületek a friss tartalmakat szeretik. Na most, hogyha a leggyakrabban ismételt elemek jönnek vissza egy létrehozott social media posztban, egy képben, bármilyen egyéb tartalomban, vagy egy döntésben, akkor az nem friss tartalom lesz, nem újdonság lesz a világnak, a társadalomnak, stb., hanem egy megismételt tartalom, tehát kvázi önmagától építi le a saját tartalmait, felületeit, eléréseit. És ezt még nem veszik észre sajnos, pedig aki már akár kezdetektől, vagy akár 2-3 éve használja az AI eszközöket, az már most látja, hogy ugyanazok az elemek köszönnek vissza képekben, szövegírásokban. Tehát nagyon-nagyon látszik, hogy ki az, aki tisztán AI-jal dolgozik, és ki az, aki hozzárakja a saját gógyiját.
Tehát most azt mondod, hogy mondjuk az üzleti szférában van, aki a cégek kapcsán stratégiai kérdésekben is az AI-ra bízza a döntést,
bizony,
vagy javaslatot kér, és aztán ezt elfogadja.
Igen, ott tehát már ez a folyamat, hogy nekünk is ugye ügynökségünk van, és több megbízó is visszamondta 6-8 éves együttműködéseket, mert az AI az mindent tud, és megoldja a dolgokat. És hát hiába mondjuk neki, hogy halucinál az AI, nézzél utána, kéri a forrásokat, kérdez vissza, jól promptoljál, tehát a promptolásnak a technikáját is, a parancsadás technikáját is ugye meg kell tanulni. Ezek ha nem történnek meg, akkor egy olyan eszközt kapunk, én így nevezem az AI eszközöket, mint egy lelkes gyakornok. Tehát, hogy ismer mindenki olyat, aki ilyen hiperlelkes valaki, de aztán nincsen meg a szaktudása, a stratégiai szemlélete, hogy miből mi lesz a következménye, hogy reagál rá a piac, és ezek mind-mind sajnos tönkre teszik a dolgokat.
Mondjuk most, hogyha azt nézem, hogy bevezessünk-e egy új terméket, egy vállalat esetében ez a kérdés, akkor biztos, hogy nagyobb a merítés, ahonnan információt szerezhet a mesterséges intelligencia segítségével, piackutatás, a többi, tehát biztos, hogy rengeteg adathoz hozzájuthat.
Igen, abban az esetben tud rengeteg adathoz hozzájutni, hogyha például a mélykutatást használunk, és megfelelően promptoljuk, hogy én ez a szerepkörben vagyok, ilyen végeredményt szeretnék, ez a célpiacom, ezek a bemeneti adatok, ezek a termékeimről az információk, mert ha csak azt adom, hogy gyűjtsd össze az ablak vagy a nyílászárónak a jellemzőit a piacon, akkor nem azt fogja, hogy tényleges kutatást csinál, hanem ugye a mintatanulás miatt, illetve az AI modellek nem választ keresnek elsődlegesen az interneten, hanem a leggyakrabban használt szavakat illesztik egymás után. Tehát, hogy ez nem egy tényleges válasz, hanem ez egy olyan válasz, amit mi hallani szeretnénk, mert hogy ezeket a szavakat rengetegszer használjuk. Mondjak egy egyszerű példát. Populáris lesz a téma, AI zenéket is írok, és ott például megfigyeltem, hogy például az egyik Quimby dalban van, hogy Párizsból SMS. És például az AI a mintatanulás miatt nagyon gyakran azt énekli helyette, hogy Párizsból SMS. Mert hogy ugye SMS-t ki hány éve mondta ki a száján? Ki mikor írta le utoljára? Hát szerintem már 10 éve, vagy még régebben. Az SMS, mint szervezeti működési szabályzat, viszont ott van mai napig honlapokon, használjuk, vállalatok készítik, tehát tanulják az egyetemisták, tehát az SMS szó egy gyakran használt kifejezés. És pont emiatt ugye teljesen más a kohézió. Vagy például a Analóg Balaton dalszövegébe jöttem Barcelona, és akkor ezt nem úgy énekli, hogy jöttem Barcelona, hanem jöttem Barcelonába, mert ugye a logika szerint jöttem valahova, de megjöttem Barcelona, tehát hogy ott teljesen más a kohézió. És emiatt ugye nem tökéletesek ezek a válaszok, és ilyen apró nüansznyi dolgoknál elsőre észre se vesszük, mert hogyha nincsen olyan mély szövegértésünk, vagy ismeretünk, vagy nem gyakran használt dolgokhoz kérjük a segítségét, amire nincsen rálátásunk, akkor nagyon könnyen elhisszük, mert ugye maga biztosan állítja a válaszait az AI.
Jó, és hogy a zenét említed, mert ugye ennek a műsornak az a mottója, hogy talán az emberi kreativitás kontra mesterséges intelligencia viszonylatban azért még mindig az emberi kreativitás lesz a vezető, vagy az irányadó. Én ebben bízom, aztán minden kutató elmondja a véleményét, és minden vendégem itt a műsorban, aki szerepel, úgyhogy tőled is megkérdezném, akár zene, akár, hogyha a marketinget nézzük, ugye a képek készítése, vagy nem tudom, számos olyan kreatív terület van ma a különböző szakmákban, amiben használnak AI-t, de te hogyan látod, mit produkál mesterséges intelligencia, és elsorvasztja az emberi kreativitást vajon?
Én azt gondolom, hogy az emberi kreativitásnak adhatja egy löketet, hogyha okosak vagyunk, mert például a könyvírásánál is észrevettem, hogy az AI a mindennapokban könyvnek megvolt már kb. A 90%-a, és feltöltöttem, hogy mondom, mi hiányzik ebből. És nagyon érdekes dologként ő észrevette azt, hogy az idősek, a szeniorok és az AI használat nincsen benne. És mondom, hát tényleg, hát az édesapám is használja. Tehát, hogy ha okosan használjuk, megfelelő bemeneti adatok, megfelelő parancsokat adunk neki, akkor tud olyan ötleteket adni, ami tényleg kézzelfogható, segítő. És itt van az, hogy ezeket az ötleteket ugye elő kell szűrni, mert közben azért ad olyan idióta ötleteket is, akár könyvcímek kapcsán is, hogy az ember így fogja a fejét, hogy ezt most hogy sikerült kisilabizálni, meg olyan adatokat, ami teljesen hamis. Egyébként én vagyok a Nox énekesnője, aki nem tudná az AI szerint. Most már egyébként betanítottuk, most már picit más mond, de kezdetben még az voltam. Szóval rengeteg olyan hamis adatot rak össze. Tehát én azt gondolom, hogy ha okosan használjuk, a kreativitást fel tudja javítani, mert például zeneírásban is nagyon szépen le lehet tesztelni dallamfutamokat, szövegverziókat, tehát hogy nem kell amiatt rögtön beülni a stúdióba, felénekeltetni valakivel, ha van egy ötletünk. És utána, amikor megvan ez az ötlet, és azt mondjuk, hogy ide fúvós kell, oda ilyen hangszer kell, stb., ezt leteszteltük, na akkor rakjuk össze kézileg, felvétellel, stúdióban, hangszeresekkel, vagy akár bármilyen egyéb megoldással, és így szerintem nagyon szépen kiegészíti egymást az emberi tudás és a szoftveres tudás. Amikor AI-jal csináltatunk mindent zeneírásban, vagy akár szövegírásban, vagy képekben, akkor ott van benne sajnos ez az alapszabály, hogy ugye nagyon okosan rakja bele a hibákat, az elemeket, mert például attól lesz emberi egy dolog, hogy vannak benne apró hibák. És az AI most már ezt is kezdi megtanulni, hogy belerak olyan kis nüansznyi apróságokat, amivel az ember arra jöhet rá, hogy na hát ezt lehet, hogy mégis ember csinálta. Tehát, hogy miközben fejlődik az AI, egyre jobb képeket ad, rájöttek arra is, hogy az emberi tényező miatt egy icipici hibát bele is kell csempészni mégis a tartalmakba.
Hogy hihetőbb legyen?
Igen, igen. Tehát, hogy például amikor ugye a fotózás is fejlődött, és ezek a retusálások elindultak nagy mértékben, akkor is ugye az, hogyha valaki túl retusálta a képet, arról rögtön mindenki látta, hogy na hát ez művi, akkor ez nem így néz ki. És amikor valaki elkezdett visszavenni ebből a retusból, hogy valódi is legyen, de azért szépítek is rajta, na az volt az ideális állapot. És szerintem körülbelül az AI használata is ilyesmi, hogy el lehet menni a végletekig, de abból vegyünk vissza, hogy hozzuk vissza az emberi tudást, döntést, és a végső szót ne az AI mondja, mert hogy mindig lehet azt finomítani és finom hangolni, akár célcsoportra, akár helyzetre, helyszínre, bármilyen egyéb dologra.
Sok fontos fejezet van a könyvetekben, de például a detektálás az egy nagyon érdekes információ lehet szerintem sok mindenkinek, hogy a parafrazeálás, a prompt engineering és a digitális vízjelek részben megmutatjátok, hogy egyébként hogyan lehet tetten érni lényegében igen. az AI-t. Mesélsz ezekről?
Igen, hát ez nagyon-nagyon fontos, ugye egyetemi szakdolgozatok, beadandók esetén előszeretettel használják a diákok is, és emiatt ugye nagyon fontos az, hogy hát ne rögtön kapjon valaki egy jelest, vagy egy diplomát arra, hogy összeeszkábál dolgokat. Én ilyenkor azt szoktam mindig a dolgozatra írni, hogy 2 pont, mert a promptot legalább eltalálta. Ha formázta is, akkor további pontokat kaphat, de hogy igazándiból az a lényeg, hogy pont ezek miatt, az egyediségek miatt, hogyha valaki rendszeresen használja, pikpak felismeri azt, hogy AI készítette. Egyébként vannak már AI humanizáló programok is, tehát, hogy erre is rájöttek, hogy pont az a pici hiba, ami emberré tesz minket, ezt a gépek is meg tudják csinálni.
Vagy a szóhasználat akár, mert ugye az is lehet sematikusabb szóhasználat az AI esetében. Pont néztem munkalehetőségeket, és nagyon sok ilyen ajánlat van, hogy segíts az AI-nak minél emberibb módon megtanulni beszélni, és akkor ezeket kell javítani.
Igen. Hát ugye a betanítás is ugye általunk történik, aztán most már ugye elért egy szintet az AI, amikor már nagyon sok bemeneti adat van, innentől ugye fizetősek a szoftverek, nyilván egy-kettő beeltetőkört azért engednek, de hogy a legtöbb áttért a fizetős verzióra, mert hogy eljutottunk addig a határig, hogy megvan a függőségünk, mert hogy nagyon sok tényezőt vele készítettünk el, egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabbnak tartjuk, megvan neki a bemeneti adat, és ezáltal ugye már a fizetés irányába tud minket terelni. Na és innen van az, hogy amikor például új AI modellek bejönnek, akkor a betanított modelleknél sajnos előfordulhat az a hiba, hogy nem viszi tovább az új modell a betanítási adatokat, és ilyenkor van egy gyászfeldolgozás, és ez tényleg nem vicc, mert hogy még szakmai csoportokban is, amikor a ChatGPT egyik verziója nem vitte tovább a betanított modelleket, konkrétan olyan érzést keltett még a szakértőkben is, hogy hát egy barátjukat veszítették el, egy munkatársukat, aki már megértette őt, ugye nem minden esetben beszélünk itt személyi adatokról, hanem inkább szakmai segítségről, de hogy nulláról újra fel kell építeni valakit, most ebben az esetben valamit, ugye, és meg kell tanítani őt nulláról, hogy én milyen válaszokat szeretnék, milyen szakmám van, milyen kimeneti adatokat szeretnék, és amikor már vannak személyes adatok is mindemellett, akkor ugye még fájdalmasabb az, hogy elveszítjük ezt a barátot, tehát innentől meg nagyon-nagyon vezérelhetővé válik az ember, hiszen nem csak ott van az, hogy az önbizalmunkat is leépíti, nem csak az, hogy ott van a társunk, hanem ott van az is, hogy egész egyszerűen mindent rábíztam, a titkaimat is. És ugye a fő probléma ott van, hogy szintén nagyon sokan nem tudják, hogy ezek a bevitt adatok, ezek kutathatóak, tehát a legtöbb felület ugye úgy fejlődik, hogy nézik azt, hogy ki mit beszélgetett az AI-jal, mi vitte tovább a beszélgetést, és ugye ezek felhőben lementésre kerülnek. Tehát onnantól pedig már csak egy lépés, hogy feltörjék ezt a beszélgetés, fonalat zsarolhatóvá tegyenek minket. És azt gondolom, hogy ennek a legvészesebb része az ágensek, ugye amikor már ügynököket is bekapcsolunk az ügybe, amikor már konkrét feladatokat hajtanak végre, hogy helyettünk e-mailt írnak, megrendelnek repjegyet, megvásárolnak dolgokat, kielemzik a hirdetési fiókunkat, és ilyenkor ugye hozzáférést adunk a Gmailhez, Facebookhoz, akár a repjegyvásárlós oldalunkhoz, vagy ne agyisten a bankkártyánkhoz. És ugye itt nagyon fontos, hogy megnézzük azt, hogy az ügynök az milyen fajta biztonsági rendszerrel rendelkezik. Mert nagyon jó dolog az AI fejlesztés, de amikor nincsen mögötte ez a biztonsági háttér, amivel az adatainkat 100%-os biztonság, hát 100%-os biztonság nincsen az online térben, de hogy legalább egy 99%-os biztonságba tudhassuk, akkor az nagyon kellemetlen. Én emiatt azt szoktam javasolni, hogy lehetőség szerint olyan ágenseket használjunk napjainkban, amiknél van önmagába is online fizetési lehetőség. Tehát nem becsatlakoztatva a bankkártyánkat, hanem már úgy van lefejlesztve, tehát például egy Google Pay. Ugye ott van egy bankkártya, az eltárolja az adatainkat, és ott azért már ez megtörtént, az a biztonsági fejlesztés része. Egy most kijövő AI hiába ígér nekünk ágens funkciókban mindenféle szuper jó funkciót, az, hogy hozzáféréseket adunk különböző fiókokhoz, az sajnos magával vonhatja azt, hogy egy adathalász ezen az ágensen keresztül be tud jutni a Facebook fiókunkba, a hirdetési fiókunkba, a bankkártyánkra, bármi egyébbe.
Klaus Melinda, közösségi média szakértő, marketing szakember a vendégem, vele beszélgetünk az AI a mindennapokban, gyakorlati útmutató a mesterséges intelligencia hétköznapi alkalmazásához című könyvükről. Fontos témánál hagytuk most abba, néhány perc és visszajövünk.